energía que sea későbbiekben. Megmutatom mai előadókat, Imre Gábor, vezető szakembere a Panasonic Magyarországnak, de nem csak Magyarországon működik ő, hanem egész Európában, sőt, Közel-Kelet és egyéb területeken is, amit most nem kívánok részletezni. És az előadásnak a témája a tévének a mai képességei, tulajdonképpen a Panasonic, mint vezető tévégyártó szerepel itt az előadáson és a világpiacon is. Ugye valamennyien tudjuk, hogy ma már a monitor, a tévé, tuner, milyen tuner, egyáltalán honnan történik a vétel, internetről, rádió, frekvenciáról, kábelről, nagyon sok féleség fordul elő. És hát a tévék manapság már akkor a számítástechnikai kapacitást tartalmaznak, mint régen egy számító központ, amiben volt ekkora teljesítmény. Úgyhogy hoztunk egy percipeltőt, egy tévét is, amit megpróbálunk bemutatni majd, tehát azt majd oda fordítsuk akkor a előadás vége felé, gondolom a képességeket, igen, hogy néhány érdekességet nézzük meg, hogy mire fókuszál a Panasonic. És hát is adom akkor.
Nagyon szépen köszönöm, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai kis előadásunkon. Én picit annyit korrigálnék Zolinak a bevezetésre, hogy én nem véletlenül ezt a szót használtam, hogy multimédia, és házi multimédia rendszer, ugye, mert rengeteg dolog van, ami már így a otthoni szórakoztató elektronikához hozzátartozik, ugye járt az okos tévé, meg az házi mozi rendszerek, meg minden, amikor még itt ilyen különböző téleeszközök nevezik így most a tévét, a videómagnót, aztán a DVD-t ellenőtt. Ugye ezekből összeraktunk egy rendszert, amivel ugye tudtunk rögzíteni tévéadást, tudtunk visszanézni különböző tároló eszközökről, úgy mint mágnesszalval, úgy mint optikai meghajtó, mint tár, tehát a DVD-re gondolok itt elsősorban, aztán a Blu-ray-re, amik hát ugye lassan most már kezdenek úgy kimenni a divatból. És hát egy biztos eszköz van, aminek meg kell maradni abban a bizonyos szobában, ahol az ember képet akar nézni, az a megjelenítő eszköz. És hát ez a megjelenítő eszköz, ez most egyetlen funkció fog betölteni, úgyhogy fölmegy egészen ezzel a gyönyörű szép fekvő kategóriával, úgy hívunk, hogy multimédia, tehát magyarul mindenféle egyéb digitális eredetű tartalmat szépen meg tud jeleníteni a számunkra jövethetővé. Úgyhogy ez itt kell látani. Ami az apropója a dolognak, az a tavalyi évben volt egy az első Panasonic OLED televízió, ez a CD950-es típusra hallgatott, mert azért a Panasonic elég későn lépett be ebbe a OLED-es technológiába, aminek hát két fő oka volt, amit azért itt meg kell említsek. Az egyik az a hagyomány, amivel ő elkezdte ezeket a lapos képernyőket fejleszteni, és nagyon szorosan a Panasonic névhez fűződik, az konkrétan a plazma technológia. És hát a plazma technológia után LCD-re váltani azért az nem volt a Panasonic számára ilyen hát egyszerű dolog, hogy így mondjam, mert valójában ez a plazma technológia egy nagyon sikeres és kiforrott technológia volt, de hát valamiért ugye az energia, lobby és egyéb más üzleti érdekek miatt ezt így sikerült kitenni a parkolópályára ezt a technológiát. Leginkább is arra hivatkoztak, hogy az energia felhasználása az túl magas, és hát ez nem környezetbarát, és ez a mai ilyen zöld lobbyba ez nem állta meg a helyét. Ami hát azért csak részben volt igaz, annyiból volt igaz, hogy amekkora az a televízió, nyilván annak arányában több teljesítményt is fogyaszt, ami ugyanúgy igaz mindenfajta más technológiára, nem csak az LCD-re, bármire, és hát azt nem nagyon vették figyelembe, hogy ott megpróbáltuk egy picit hát a marketing útján bepozícionálni és tudatosítani, hogy azért egy csomó olyan szabványa volt a Panasonicnak egy olyan innováció ebbe, ami az elektromos áram felhasználását optimalizálta. Tehát bizonyos energiát vissza is termelt, és arról sokan elfeledkeznek, hogy a plazma tévé az akkor fogyasztott a legtöbbet, amikor szintiszta teljes fehér képernyő sugárzott, ami hát a legkevesebbet fordul elő az ilyen mozis tévés tartalmak esetében. És hát az átlag az jóval alacsonyabb volt az átlagfogyasztás, tehát mi ezt mértük meg regisztráltuk több ilyen kiállításon, bemutatón, hogy gyakorlatilag az átlagfogyasztása egy hasonló méretű LCD TV-hez képest alig különbözik. Mert hogy az LCD ugye egy állandó háttérvilágítású szerkezet, egy úgynevezett transzparens megjelenítő eszköz, ahol állandó a fogyasztás, megnyomni kell az energiát, hogy az a hátsó fehér fényből szűri le a számomozgó képtartalmat színekkel együtt. Viszont a plazma hasonlóan az OLED technikához egy ilyen technika, ahol a képpont maga egy sugárzó, egy fényforrás, az elemi képpont, és így természetesen ennek a képdinamikai átfogása jóval nagyobb és sokkal szélesebb az a spektrum, amit ő színekbe is reprodukálni tud. Ezt fogjuk itt egy kicsit majd ragozgatni. És ez a megjegyzés, ami itt olvasható, ez egy fontos dolog, hogy ezek a hollywoodi filmkészítők, azoknak a technikai oldala, ugye ez a kolorista, ezt magyarul azt hiszem a filmnagoldban úgy hívták, hogy fénymegadó. Tehát aki az operatőrrel együtt dolgozva, amikor a filmet készítették elő, hogy majd kidolgozzák a pozitív fóbiát, amit a mozikban lehet látni, akkor azokat a paramétereket, ami ahhoz a színvilághoz a legjobban megfelelő, mint amit maga az operatőr és a rendező megálmodtak abban a jelenetben, ezt próbálja ő beállítani. És hát ez a film, a celluloid szallag átfogása és színvisszaadása az azért egy kicsit előbbre jár, mint a televízióé, és ma már ugye ezek az új technológiák, és az OLED is ugye ez a fajta technika arra van, hogy a lehető legéletűbben reprodukálja a természetben előfordulós színeket. És ezt hangsúlyozzák ki, hogy ennek nekünk Panasonicnak egy kis fejlesztő laboratóriuma van oda helyezve a hollywoodi filmesek mellé, akik ezeket a filmes utómunkákat végzik, és az ő segítségükkel egy optimális megoldást próbálunk arra, hogy a televízió készülék az közelítse azt a minőséget, amit az a referencia monitor, amit a filmesek használnak, vissza tud adni. Tehát egy kicsit a felső kategóriában arra összpontosítunk, hogy minél életünkben és minél valóságűbben működjön a dolog. Tehát ez a bevezető. Ez az új modell, az LD-1000-es, egy olyan különleges, ami teljes egészében ezeknek a szabványoknak és ennek a fejlesztési munkának az eredménye, tehát ő a csúcskészülék, ahol hát a Standellapen négyzetméterben kifejezve, ugye mitben, ez 800 mites fényerőt tud produkálni, tehát azért az egy elég szép, közel az 1000-eshez, tehát azért is hívjuk ezt 1000-esnek, ez inkább egy ilyen átlagszám, de ez magasabb. És ezt a bizonyos DCI D3, ugye ez a színszabvány, amire majd mindjárt egy emlékeztetőt fogok mutatni, és egy kicsit beszélünk róla. Tehát amit még itt be kell valljak, hogy azért igazából jó minőségű OLED képen jelenítő eszköz. Jelenleg most egy-két gyártógyárt, ebből az egyik az LG, és ezekben a készülékekben is LG gyártmányi panel van, csak ahhoz optimalizáltan egy olyan elektronikát fejlesztett a Panasonic, ami már ezeket a követelményeket, ami már Hollywoodban is elfogadhatóak tudja teljesíteni. Ja, és hát itt ugye miről van szó, ez a teljes fekete, ugye itt mindig a probléma, hogy az LCD megjelenik, hogy annak állandó háttérvilágítása van, a fekete szintet, az igazi feketét reprodukálni mindig a legnehezebb, mert azt a bizonyos háttérvilágítást, a polár szűrőket teljes egészében le kéne takarni ahhoz, hogy az ne sugározzon, és akkor fekete a fekete, de ugye bár itt is látjuk a képernyőn, hogy azért a környezeti világítás az visszacsillog a totális feketéről is. Tehát még egy plusz szűrővel ide téve a elé, ami megszűri és próbálja a környezeti fény hatását a legkevésbé hatékonyá tenni, tehát a fekete az maradjon fekete. Itt csak annyit kell megjegyezni, mert biztos, hogy többen megtapasztaltátok, de ilyen köztéri megjelenítőknél is probléma volt, mert a plazma képernyő az, az nagyon nagy dinamikát, szép megjelenítés, tudod, de borzasztó érzéseim volt arra, hogy a környezeti megvilágítás hogy hat rá. És azt a szép dinamikát, amit ő produkált, azt le tudta teljesen csökkenteni. Az LCD képernyő ugyanabban a környezeti megvilágításban úgymond jobban értékelhető tekintet adott, ami nem jelenti azt, hogy akkor a dinamikatartományt fogod látni, olyan szintű, meg életű volt, de kevésbé befolyásolta a környezeti világítás, amit én úgy tennék zárójába, hogy azért, mert amúgy se tudott akkorát produkálni, hogy az ő minőségét praktikusan lerontsa a környezet, ezért hát az kevésbé érzékeny, viszont ennél a saját fényforrás kibocsátó képpontból fölépített megjelenítőnél ezt a szűrőzet betettük, akkor sokkal jobban érzett. Tehát kevésbé fog reagálni a környezetre ez a dolog. Emlékeztető, kicsit erről ezt azért ismerjük többen, de úgy összefoglalhatjuk ezt a bizonyos kromatikus diagramot, ahol ugye itt a lefedett, tehát a látható spektrumban, az emberi szem által látható színspektrumnak a teljes képe látható, itt a oldalán vannak nanométerben a hullámhosszak, és ugye a két pontok, a háromszögnek a pontjai, ezek az úgynevezett elsődleges színek, primary color, és ebből ami látható, és amit elsősorban televízió képernyők foszforával kezdtek ugye reprodukálni még a régi csöves időben, az egy bizonyos ilyen háromszög, ami a valóságban látható színekből a képernyő létrehozható színeket tartalmazza, és a mai fejlesztések arról szólnak, hogy ezt a bizonyos színháromszöget minél jobban minden irányba kiterjesztjük, és minél többet tudjuk reprodukálni. Úgyhogy ez a primary color, a DCI, ez annak a rövidítése, hogy a digitális mozi szabványosítással foglalkozó testület, aki ezt elkezdte elemezni, hogy több ilyen színterületnek a szabványát bevezette, és erről azt kell tudni, ugye, hogy volt ez a bizonyos D-fehérnek tudtuk mi a televízióban annak idején ezt a D65-öt, ahol maga a fehér színnek a koordinátai ebben az XY rendszerben meg vannak adva, és ugye ahhoz képest az első meg egy színek koordinátai is meghatározzák ezt a háromszöget. És hát amikor a színhűségre gondolunk, ugye akkor elképzelhető, hogy az eszköz bizonyos tengelyek mentén egyes színeket nagyon jól reprodukál, de a környezetében már vannak eltérések. Tehát ezért bevezették ezt az úgynevezett 3D-s szín analizálást, amikor a környezetet is figyelembe veszik, tehát ne az legyen, hogy egy bizonyos ponton jó, de itt arra megyek, már elmegy a tónus, hanem abban a világban mozogjunk, és ezekkel a professzionális képernyőkkel ezt próbálják visszaadni, tehát ez csak egy ilyen kis emlékeztető volt. És itt van ez a bizonyos 3D kereső tábla, amit itt LUT-val fognak majd később az angol részbe rövidíteni, az a Lookup Table, tehát az az adatbázis, amiben ezek a színkoordináták benne vannak, nem csak egy színre összpontosít, hanem bizonyos tipikus színek tartományát együtt mozgatja, hogyha a korrekciókat akarunk végezni, és ezért ez egy ilyen színes rendszerrel kompatibilis. A mozik, digitális moziknak az egyik szabványa, ez a THX, ez elsősorban itt az oldi digitális hangzással kapcsolatos, de képpárkapcsolatos előírásokat is bőven tartalmaz, és ennek van még egy fejletve változata, ez a Ultra HD Premium, ami a 4K és a fölfelé terjedő ilyen nagyobb képfelbontásoknak a szabványát egy kicsit részletezi, tehát még a THX-nél is erősebb, és hát ez a televízió, ez úgy alkotják, hogy ez majd ezen a teszten is át fog menni. Amit még itt fontos megemlíteni, hogy ez a HTX2-es, ez egy úgynevezett képfeldolgozó chip, amit a Panasonic fejlesztett ki, és általában jellemző minden termékére, mint most a kamerákra is gondolhatok bármilyen kamerára, és diszplékre megjelenítőkre, hogy a képfeldolgozás, a videójá feldolgozás, az a 10-es vagy még kicsit fölötte lévő visszálló jelfeldolgozás az egy saját fejlesztésű csip, ami tartalmazza azokat a korrekciós lehetőségeket, amikkel később lehet fejleszteni. Tehát ez egy Panasonic saját fejlesztésű processzor, amiket két megjelenítőkben is és kamerákban is használnak egyformán. Tehát ez ebbe a dologba belekerül. Én itt most ezek az első slide-ok, ezt magyarul így összefoglaltam, és ezek általában azok a szövegek, amiket így a textekben és interneten föl lehet lenni magyarul, de majd egy picit ezeket a fogalmakat megnézzük, de elég sok slide van ahhoz, hogy ezeket azért megértsük majd, de akkor angolul lesznek, mert az ám volt idő, hogy ez most mind magyarul szépen nem belül vegye, de érthető lesz, hogy miről van szó. Ugye nem csak arról van szó, hogy a cím visszaadás, hanem az, hogy a bizonyos bejövő elektromos jel és az A megjelenő, annak hatására megjelenő fény, mennyiség, milyen kapcsolatban áll, ugye, és ez általában nem szokott lineális lenni, illetve némi korrekciókra szoblekívjuk gamma korrekciónak. És ez a gamma korrekció, ez még régi időkből jön, még a képernyő fosforos képmegjelenítőkből, de megmaradt ez a bizonyos gamma, ami annak a karakterisztikáját volt hivatva a kamera oldalról kikorrigálni, ezt a bizonyos gamma görbét, de ez a gamma görbe ez megmaradt, mert rájöttek, hogy a kép dinamikát rettenetesen lehet ezzel befolyásolni, lehet bizonyos dinamika tartományt összenyomni, kiterjeszteni és képrészletekbe menően a sötétebb és a világosabb részletek között jobban látható részleteket tudunk produkálni a képernyőn, ezért ez megmaradt, és ennek itt a High Dynamic Range rövidítése van, és ehhez tartozó gamma adatokat hívják, a szabványt hívják HDR-nek, de van egy másik, ez a hibridok gamma, ez is egyfajta olyan úgynevezett metaadatos dolog, amit kamerába is szoktak így rögzíteni, és utána ezt végigviszik a teljes láncon, hogy megmaradjon az a szín, világ, amit elképzeltek. Hát itt megemlítik a Technics nevet is, ugye, ami időben egy nagyon-nagyon népszerű és megfizethető áru házi IP rendszereket gyártó márka volt, a Panasonic nevéhez fűződött, de egy külön márka nevet adtak neki, aztán amikor a házi mozik kettek terjedni, akkor egy kicsit háttérbe szorították, majd meg is tüntették, és akkor most kezdik visszahozni megint, és hát teljesen ebbe a hollywoodi meg a high-tech felső kategóriába vezették be, és olyan hangsugárzókat és erősítőket gyártanak, amilyen milliós nagyságrendű pénzekbe kerül, tehát nem igazán abba a kategóriába jön vissza, amiben eredetileg volt abba a középkategóriába. De a Technicsnek a jelenlegi mérnöki gárdája, egy ilyen 80 wattos, ez a Dynamic Blade, ugye a Blade az egy ilyen pengétlen, tehát egy nagyon kicsit a televízió alsó élébe szokták, vagy alá külön elhelyezve egy ilyen kis hangsugárzót, ami hát elég érdekes hangzásokat tud produkálni, annak ellenére, hogy szinte alig látható és olvad a tévékben. Hát aztán itt egy pár ilyen dolog, hogy a kép visszaadáson kívül nyilván egy belső építészeti és otthoni berendezésekkel foglalkozunk. Hát úgynevezett tehát interior design, tehát ilyen belső építészeti tervek szerint is figyelembe vették a tévé kialakítását, illetve hát ez a bizonyos csíp, ami egy stúdió color elnevezésre hallgat, ami elsősorban a színhűségnek a reprodukálására és az OLED technika karakterisztikájára van kiegyezve. Ez a másik része az EI sorozat, ez a 787-ben az úgynevezett Cinema Display elnevezéssel FA LCD verzió. Tehát egy picit a Panasonicban az is benne van, hogy egy ilyen technológia vagy platform függetlenül próbáljuk ezt az egész audiovizuális megjelenítést próbálni, és hát ugyanazt próbáljuk előállítani két alapvetően különböző technológiával. Tehát egy LCD képernyőnek is bizonyos sajátosságai megvannak. Természetesen azokat a paramétereket, amit egy OLED alapú technika tud produkálni, azt azért nem tudja, de megközelíti, tehát azért nagyon jó minőségben tudunk segíteni. Csak ezért van ez a kettőség, hogy ezt azért kihangsúlyozza, és akkor itt is meg kell említeni, hogy ugye ez a HTX2 processzor elsősorban azért az OLED lehetőségekre pont köz rá, de a cinema display ez is egy professzionális dolog, annak a változata a régi kilencvázas, ami szintén már ilyen hollywoodi filmhoz tartalmaz, de elszési alapon. És akkor egy kicsit úgy kihangsúlyozza, hogy hogy is működik ez a dolog, tehát ez az 1400 közelítőleg ez a csúcsvilágosság, amit a Dolet tud produkálni, ezzel a bizonyos szűrővel, ami elé kerül, tehát azok a környezeti fényhatások, amik általában ilyen lila irányba szokták elvinni a Dolet képeket, az ezzel a bizonyos abszolút flex, tehát ezzel a teljesen fekete szűréssel elérik. És hát ez a bizonyos szín háromszög, amit mutattam, vagy színpatkó, az 98%-ban reprodukálható. Itt kutatán találnak mindenféle ilyen, hát marketingben jól hangzó elnevezés, ez a delta zero color, a követi, tehát az a pontosság, amivel azt a szint, amit az XY koordináta rendszerben megpróbálunk, az itt teljesen szinte eltérések nélkül helyre tudjuk állítani. Tehát ennek a filmesek látják nyilván a legnagyobb hasznát. És hát azok a berendezések, amik ilyen szabványosítva ott a filmutó munkáknál dolgoznak, és a jelenetek fényelését végzik, azoknak ez a bizonyos adatbázisa, ez a Lucas Table benne van. Tehát ezt átveszi a tévé, és ennek alapján mint metaadat tudja reprodukálni az eredeti tartalmat. A Cinema Display, mint említettem, ennek a ledes LCD panel változata, ha most úgy megnézzük, nagyjából ki fog derülni, hogy sokat tud ő is, de fényerőben körülbelül a felét annak, amit egy OLED. A színreprodukálásban 98% helyett 94%, tehát azért ezen sincs sokat itt szégyelni, elég szép az eredmény. Hát itt a jó ember a gyakorlatilag az ottani laboratóriumnak a világa, tehát a fejlesztéseket teljesen az mozgatja, hogy minél jobban már a televízió készülés és a filmes megjelenítése. Én szerintem már régen elhagytuk azt a hagyományos, ami még mi fejünkben még átlagosnak tekintett televízió képet, ami még ugye hát a kapocsugásöves szélén alapul, ezt már bőséggel értük el. Én még emlékszem, régebben a 90-es évek elején ugye már kezdték az ilyen kiállításokon mutatni a HD felbontási képeket, és nekem azt tűnt fel akkor, hogy tényleg nagyon részletes, borzasztói a kép, de nincs meg az a dinamikája. Tehát ugyanolyan szegényes a dolog, mint a tévé képernyőn, hogy látom a részletet, de a kicsit sötét, az már úgy elvezik, tehát nem. Most már ez egy ilyen igazi részletbús, és szinte lejön a képernyőről olyan színvilágot tartalmazó kép, amit ma tudunk. Így csak annyit említenék meg, hogy mivel egy gyártó ugye sok mindennel foglalkozik, és ilyen szabványok, technológiák birtokosa, ezért hát egy teljes lánca végig tud menni, tehát kamerát produkál, amelyik 4K-s ultra-HD felbontást tud, tárolóeszköz tud produkálni, ugye ez most a Blu-ray, de ma már bármilyen digitális tárolóval ezek az adatmennyiségek kezelhetők, de ez az optikai szabvány, tároló szabványi Blu-ray azért még ott van, és ezen keresztül ezeket a tartalmakat be lehet játszani, nem tudom, hogy mennyire lesz ennek jelentősége, mert ma másokkal egyszerűbb egy memória. Fölösleges ez az optikai dolgok, aminek azért egy nagy hátrány mindenképpen van, hogy élettartama van. Tehát annak a bizonyos olvasó lézernek, meg író lézernek azért van egy élettartama, és az tök remény. Annyit lehet esetleg mellette szólni, hogy mint tároló azért elég biztonságnak mondható, bár azért a Google-nél nem menném ezt teljesen állítani, mert nagyon nagy az írási hűség, és könnyen sérül az, amit tárolják. Ez már a CD-re is igaz volt, a DVD-re is igaz volt, hogyha véletlenül olyan helyen hagyjuk, ahol kis hősugárzás, mondjuk autóba süt ilyen napot a kesszik, akkor fölött vagy az ülésen, akkor a lassan nagyjából el lehet felejteni, mert nem fog tudni semmit lejátszani. De hát szóval ez a bizonyos lánc, és ez a Crossvalue-nak nevezett megoldás, ugye, hogy ezeknek a technológiáknak az együttes használata előállít egy olyan értékláncot, amivel egy teljes felvételtől az otthoni lejátszásig mindenféle módon, tehát az előállítás, gyártás, jó munka, plusz a felhasználás egy gyártó, egy technológiáján, egy technológia együttesén alakul. Itt is csak egy ilyen összehasonlítás mutat, hogy gyakorlatilag ez a HXC2-es professzor és a nagyszín hűség, ez mind a kétféle technikára jellemző, és a végeredmény, amit lehet produkálni, ezt a HDR OLED-del, tehát a High Dynamic Range, rövidítés, tehát a nagy dinamika tartományú OLED panel és a Cinema Display, ami egy LED LCD, dinamikus háttérvilágítás LED LCD, hát ezeket a végeredményeket tudja elérni, egyikbe sincs lenni. Hát egy kis összefoglaló arról, hogy így szolos méretbe kifejezve a képernyőátmérő. Nyilván a nagy méretekben itt azért ezek az OLED csúcsmodellek. Az LG1000-es és az LG950-es között ez a bizonyos visszaadási szabvány, ez a hollywoodi szabvány az, ami igazán mikor megkülönbözteti a kettőt. Tehát ez a magyarban is még, csak az tényleg már ez az 1000-es, ez próbál a legmagasabb standardek felé törekedni, és valószínűleg meg is fogja kapni ezt a tartósítványt. Hát itt ilyen 33 millió tapítvel, tehát ilyen hatalmas felbontások, és különbséget ugye az LCD között elmondtam a lényegét, tehát leginkább is a különbség a fekete. Hát ugye itt még azt nem nagyon tudjuk, hogy hogyan fog ez a bizonyos öregedés hatni. Többen mondták, hogy azért is nem nagyon. Nálunk legalábbis Panasonicnál szeretnek akkor beszállni egy technikával, amikor már azt a minőséget tudják, amit tőlünk megszoktak és garantálhatók. Hát én az OLED-del kapcsolatban volt a kérdője. Ugye az, hogy ez a három szín organikus LED mátrix, amit képeznek, ott ezek a három alapszín előállító LED-nek az élettartama és öregedési karakterisztikája, ha nem egyezik meg, akkor hát az egy idő után valamilyen színbe elmegy, és az életi színekből el lehet búcsúzni. Ezért is hát egy kicsit óvatosak a fejlesztésben, de most már azért a technika ott tart, hogy ezt fölmerjük vállalni. Amit még tudni kell erről, nem biztos, hogy van nagyon publikusan terjesztik erről a technikáról. Az OLED-ről is jellemző az a bizonyos képemlékezés, ami a plazmánál, hogyha ilyen túl sokáig álló képet kap, és utána jön egy homogén szürke vagy fehér, akkor ott azért a kontúrok fölfedezhetők. És az kell egy idő, amíg az helyreáll. Tehát itt szoktak panaszok lenni, média már meg ilyen bemutató helyeken is, ahol mennek ezek a reklámfilmek, és akik előírják, és van funkció a televízióban erre, amit a plazmánál úgy hívtak, hogy fehér mosás, tehát egy nagyon intenzív fehér sáv szépen ment a képernyőn, és akkor sütötte ki, és tüntette meg ezeket a bizonyos maradandó különbségeket, amik a pillanatnyi kivezérléstől benne maradtak a képpontokban. Csak különbség volt a képpontok között, még hogyha ugyanazt a jelet is kapja, és azért egy ilyen kontúr jött létre. Ez az OLED-nél is megvan, tehát itt is benne van a televízióban egy ilyen, nem olyan intenzív, nem olyan fizikus, de jóval tudjuk, hogy van ilyen, és az általában mindegyik OLED-technikára jellemző, mert én most nem gyártókról beszélek, hanem maga a technika az ilyen, és ebben számolni kell. De helyesen használva természetesen nem okoz ezt gondot, csak el szoktam feledkezni, ugyanis akkor média márban reggel bekapcsolják, megy ugyanaz a reklámfilm, és este kikapcsolják, másnap kezdik, aztán is, amikor hát nem jön a film, vagy valami miatt szürke, vagy fehér képernyő van, akkor meg többen megkapcsolva. Nagyon hosszú távon el kell mondjam, hogy az LCD-ben is vannak ilyenek. De az lényegesen hosszabb távon marad az a kép, illetve jön létre a maradandó kép, vagy ilyen emlékező kép, de hát ezt tudni kell róla. Hát, mit is tud, majd megpróbáljuk megnézni egy ilyen reklámfilmen. Igen, itt mutatja, ez az ábra egy picit érdekes, amiről kezdtem beszélni a színpadkóban, hogy hol is tartunk. Hogy itt feketével látjuk ezt a bizonyos szabványt, amit itt a digitális mozisok mondták, hogy ez egy optimális és hát egy ilyen elérhető, megtartott színtartomány fed le, és sárgával van az LZ-es sorozatnak ez a reprodukciós területe. Hát látszik, hogy a hagyományoshoz képest azért nagyobb, és a kritik is azt említette színekben azért jóval kiterjedtebb ez a színtartomány. És hát várhatóan ez még majd további fejlesztésekre fog bővülni, de bőven jó ez most arra, hogy élet ilyen produkáljunk dolgokat. Nyilvánvaló, hogy az átlagos készülékek, amit majd lejönnek az ilyen egyszerűbb és megfizethetőbb kategóriába, azok jó, hogyha ezt a hagyományos területet fogják tudni reprodukálni. Egy kis magyarázó ábra erről a bizonyos szűrőről, ami kicsit elszólja a külső fény hatására a megjelenített színvilágot a lila magenta irányba, tehát ez is befolyásolhatja az általános látott értéket. Éppen ezt próbáljuk minimalizálni ezzel a bizonyos tudásában, magába foglalja azokat, amiket összeszednek tapasztalatokat így a hollywoodi stúdiókkal és a filmesekkel együttműködve az elmúlt évtizedekben. És hát itt magyarázza ezt a bizonyos 3D-s adattáblát, amivel hát itt különböző regisztrálási pontok vannak ebben a színháromszögben, amit értékel és figyelembe vesz. És már látszik, hogy a LCD-nél és a déli sorozatnál ezt már használják, ezt a bizonyos többdimenziós korrekciót, ami a fehér egyensúlynál van. Tehát ezt tudja, aki foglalkozott ilyen professzionális monitorokkal, hogy nagyon jó egy bizonyos szinten a fehéret beállítani, de hogy az átlag fehér szín megy lefelé, és megy mondjuk a 10%-tól a 80%-ig, akkor végig ugyanazt a fehér szintet kellene produkálni, de általában el szokott menni az a szín, hogyha nem elég precíziósak a készülék. És hát ezt próbálja egy ilyen korrekcióval ezt a csip úgy optimalizálni a megjelenítőt, hogy ez tényleg olyan is legyen végig. Ezeken a referencia pontokkal kiértékelt korrekciós rendszerben ez a professzionális monitor, amelyiknek a HCI2-es processzora van, hát szinte eltérés nélkül produkálja ezeket a színvisszat, hívják be ezt az aerokolornak, hát ez teljesen életűre visszaállítható. És akkor egy kicsit még azzal, hogy ez a bizonyos gamma görbe hogyan működik. LCD technológiánál azért egy kicsit ez a gamma korrekció jobban kínálkozik, vagy szükségeltetik ahhoz, hogy itt bizonyos szürkében eltűnő részleteket ki tudjunk rajzolni jobban. Tehát ezt edukálni lehet. És hát az OLED-del egy nagyon szép egyenletre ablás lehet, amit hát még annak idején a kapott sugárcsöves képen jönni nem is álmodtunk, de hát ott eleve meg volt ez a bizonyos gamma görbe, tudható is, ami a kép dinamika a részletmúság növeléséhez szolgál, azok a bizonyos korrekciós görbék, azok itt elektronikusan reprodukálhatók, és bizonyos képvilághoz ezeket a korrekciókat hozzá is lehet rendelni, és ezért egy nagyon szép végeredményhez jutunk. Tehát ez is egyfajta korrekciós lehetőség lett ez a bizonyos gamma görbe. Hát itt magyarázza, hogy ez a bizonyos color matching, ugye ezt úgy hívják, ez a filmforgatásnál, ez a kamerában az eredeti jelenetnek a rögzített képét próbálom egy kalibrált monitorra visszaállítani, és ennek az adatai tartalmazza ez a bizonyos lookup table-ot, amit aztán mint ilyen metaadatot végig tud kezelni ez az egész lánc, és tulajdonképpen ezt a adat bázist le is lehet tölteni a televízióba, tehát hogyha egy külön világba dolgozunk, esetleg más kamera vagy felvételnél van, akkor ezt le tudjuk tölteni, és a helyreállítási korrekciót is fogja tartalmazni ez a dolog. Tehát ez már egy nagyon-nagyon komoly dolog, és ez a bizonyos formátum, ez az előző formátum, ez a Blackmagic Design, egy ilyen filmes, hát kameragyártó is ma már az egyik filmes kamera standard, így a csúcson, ez a gyártó, és hát ez a Da Vinci márka név, ez az a bizonyos fénymegadó berendezés, amit használnak a filmesek, amikor a utómunkákat végzik, és kifejezetten a jelenet világára, dinamikájára koncentrálnak, akkor ezzel a bizonyos készülékkel egy kalibrált monitoron állítják be, és azért a végső korrekció mindig az emberi szemen múlik, tehát erre azért van szükség, és azért mondom ezt így el, hogy egy kicsit úgy azért belegyünk alatt a filmgyártásnak ennek a háttér technológiájába, hogy a végső eredmény az általában mindig ez a bizonyos kezelő, aki ezt végzi, és az operatőr együtt nézik meg, és amikor elfogadják, hogy na ez az a színvilág, ez az a jelenet színhűség, ez az a hangulati világ, amire ő gondolt művészileg, akkor az, ez a berendezés számokba önti, és mint egy adatot végig lehet vinni a filmgyártáson. Amikor ez celluloid szalag volt, akkor természetesen az előhívási és kidolgozási procedúrában ment ez végig. Itt pedig, amikor összerakják a filmet, akkor ez egy ilyen metaadatkép végig megy, akár csak egy timecode, ugye az az időkód, amihez rendelik hozzá ezeket a bizonyos korrekciókat. Tehát ezt próbálja adaptálni itt az otthoni multimédia világában ez a terület. Itt egy kicsit részletezi az LCD-t, ugye a Cinema Display technikát, hát erről aztán most egy kicsit kevesebbet fogunk beszélni, de hát ez az 550, ugye ez az, amit ki lehet hozni, ez egy LCD képernyő, nagyon szép szám, de hát az OLED-hez képest. Amit viszont ma már azért meg tudnak csinálni LCD-vel, az ugye a 94%-os színhűség ebben a szabvány rendszerben, ami azért elég jó. És akkor szintén itt ez a bizonyos különös. A HDR formátum az egy picit ugye, hát egyrészt hozzá van illetve a Blu-ray-en való média terjesztéshez, és hát tartalmazva a színkorrekciót, és tartalmazva ezt a bizonyos gamma korrekciót is, tehát ennek az adatoknak egy szabványos összességét értik alatta, és hát ezek természetesen a tévé számára érthetőek. És hát itt próbálja magyarázni, hogy mit is jelent ez a bizonyos nagy dinamika tartományú kép visszaadás, amit meg hát ugye a SD-HD TV és hát az UHD televízió, mint olyan, egy teljesen új dimenziót ad. Ugye egy nagyobb, eleve nagyobb a felületi fényessége annak a képnek, amit előállít, ebből kifolyólag a dinamika tartomány is más, és a színvisszaadás is más, és ezért ez a bizonyos színterületet lefedő szabvány, ez a BT.20, ez a mostani, tehát ami már az UHD felbontáshoz van igazítva, és ez a televízió már ez alapján készül, és ez alapján van beszabályozó ezek a szellem. És hát itt látszik, hogy bizonyos dinamika tartomány méri korrekciókat lehet a megjelenítő eszköz karakterisztikájához optimalizálni, ha nem akarom, hogy túlvezérlődjön, és már a környezetét is teljesen szép mossa, ugye beleolvadjon a sötétbe, vagy eltűnjön a világosba, ezért itt különböző világossági szinteken más-más meredekségi görbével lehet ezt korrigálni, és ezt úgy szokták hívni a fejlesztett készülékeknél, hogy adaptív, és az adaptív szó itt mindig azt jelenti, hogy a képtartalomtól függ. Tehát ez már egy olyan dinamikus dolog is tud lenni, amikor képtartalmat figyelve ezeket automatikusan helyreállítja, és akkor egy ilyen folyamatosan jó minőségű képet kapok. Tehát erről ennyit kell. És hát példákat hoz, hogy milyen környezetben hogyan. Nyilván azért, mivel hát egy nappali szobában ez utoltara is ez a tévétárt, azért nem lehet kikerülni, hogy ne legyen valami környezeti világítás. Kevesen tudjuk azt csinálni, hogy egy olyan helyiséget csinálunk, ahol minden le van sötétítve, és minden álltunk az ira. Mert van kiegyezve, de azért ebben a környezetben is minimális hatása van a környezeti világításnak a megjelenített kép szempontjából, kép minőségnek. És hát itt próbál egy kicsit magyarázni arról, hogy ez a bizonyos szabvány, amit az ITU, illetve az SMPT, az amerikai filmesek szabványa, ugye ez pedig az elektronikai szabvány, ez a kettő egymáshoz képest kezd most már úgy harmonizálódni egy kicsit, és akkor itt a Dolby Vision, ugye, ami hát nem csak a hangra, hanem már a képre is egy ilyen korrekció szabvány, ez egy felsősorban a gamma görbékkel való korrekálást jelenti egyébként, ez a Dolby Vision, ami ebbe beleszól. Itt különböző összehasonlítások vannak, és próbálják azt elérni, hogy ez az UHD csoport, aki ezek a technikai szabványosításával foglalkozik, hát ezt a Premium HD UHD dolgot bevezesse, és ez egyfajta ilyen új szabvány lett mostanában, ami egy kicsit már keveréke ennek a kettőnek, és fölötte is van, tehát most próbálják ezekkel a paraméterekkel minősíteni a készülékeket, és mondjuk azt, hogy aspiránsai vagyunk, hogy megfeleljünk. És hát LCD TV-nél erről biztos már volt is szó többször, de itt csak egy röviden említeném meg, hogy ez egy bizonyos dinamikus háttérvilágítás, az LCD Shutter Control, hogy ahol a képtartalom sötét, ott le is kapcsoljuk a háttérvilágítást, nem csak a maga az LCD panel szűri a fényt, és ott meg elhagyja ki a fényt és a színeket, hanem még a háttérvilágítás is ezzel változik, ezzel a képdinamikát. Az LCD technológiának nagy mértékben lehet növelni, és ez mentől kisebb felbontású, mentől részletűsebb ez a háttérvezérlés, háttérvilágítás vezérlés annál jobb ugye a dolog. És mint említettem, adaptív, tehát a képtartalomtól függ, ez a háttérkorrekció is. Tehát ezeket ez a bizonyos új sorozatú LCD TV, aminek az egyik darabja itt ez a CX720-as van itt most, ezt már használja. Hát itt ugyanerről a dologról van szó, tehát ilyen itt megmutatja, hogy ennek a bizonyos készüléknek ez a Dolby tartalmazó, de a Technisáltal kifejlesztett 1 méter hangszórói 80 wattos kimenő teljesítménye. Egy ilyen kis felszínen ilyen jellegű. Tehát magas sugárzó kettő, ilyen középsugárzókban, és ami egy kicsit ezt a bizonyos térhatást is próbálja létrehozni, ahol 4 hangszóró van, és van még ezek a bizonyos mély nyomók, amik ugye el vannak osztva, és együttes hatásban erősítik egymást. Tehát jó minőségű hangot lehet produkálni, ami méltó a megjelenítő képhez. Tehát itt ezt mutatja. Hát ez a design számunkra tanál a legkevésbé érdekes most ezt megemlíteni. Amiről most még érdekességként szólnék, és most kapcsolódunk be egy picit így a multimédia világába. Ezek a bizonyos okos TV funkciók. Tehát magának a televíziónak is van már egy úgynevezett saját operációs rendszernek hívjuk így nagy durván, de lehet, hogy egy ilyen tájékozódó és kezelő felület, amit egyrészt be is lehet szépen konfigurálni ki a saját ízlésének megfelelően, miket használ és miket szeret előtérben kevésbé. De hogyha ez megindul, akkor ugye egyrészt följön a képernyőre, akkor tudok választani a hagyományos tévé, külső eszköz, különböző applikációk, amiket telepíthetek, YouTube csatornára közvetlen megyek, van egy ilyen általánosan használható Firefox alapú böngésző a televízióban, tehát mindenféle funkcióra tudom használni, és azt tudom optimalizálni, hogy álljon elő. Tehát ilyen homescreen 2.0 beállítás, ami egy ilyen szoftveres megoldás, hanem egy kicsit a operációs rendszerre emlékeztetik felállás a dolog, ami hát nagyjából ilyen intuitív módon így áll össze, tehát hogyha ezt választom, akkor TV, és akkor a preferált csatornáink valamilyen sorrendben, ikonokba följönnek, ki tudom választani, bele tudok menni, különböző alkalmazásokat tudok letölteni, illetve különböző eszközöket tudok csatlakoztatni a televízióhoz, ez leginkább is ilyen USB csatlakozó lehet, amiket itt tudok, olyan is, ami segédeszközként működik, egész billentyűzet, hogy csak jobb legyen, tudok hozzá csatlakoztatni USB memória sticket, és az ahol lévő tartalmakat megkeresi, képet, mozgóképet, és ki tudom választani. Ugyanúgy külső Winchester, USB és külső Winchester lehet átvenni is a tartalmakat, különböző formátumban kódolt tartalmakat és képeket. Tehát egy ilyen navigátor képernyőszenetet töltet be. és akkor utána itt vannak a különböző felületek, tehát itt megjelenik, hogy milyen eszköz aktív, ami rá van például közként téve. Bizonyos tartalmak, amik itt vannak, azokat tudok ilyen kis ikonok alapján keresni, és tudok megfelelő applikációra. Én a készüléknek, amit én tudok rá tölteni, az is itt egy ilyen navigátor képernyő lekezelhető. És hát van ilyen speciális kezelőegység is, meg ilyen tapipados távirányító fel, egy kicsit tudom azt az egeret is stimulálni rajta valamilyen felületen, hogy jobban tudjak mozogni itt a bizonyos tartalmak ikonok között, és ugyanúgy a YouTube-on is, tehát gyorsabb hozzáférésű, ez ilyen tartozékén megvásárolható ez a speciális távirányító, és akkor ezekkel így lehet a saját menürendszerében is az internetet csak. Ez a Home Automation System, ugye ez az intelligens ház kategóriájában vagyunk most már, és itt a televíziókészülék is lehet egy ilyen eszköz ebben a lánban, amit egy intelligens házba szoktak előállítani. Hogyha a helyi hálózatunkban ez is benne van, akkor ugye sok mindent tudok elérni, tehát vezérelni tudom a dolgokat, amik hozzátartoznak, ugye hát általában világítás, különböző biztonságtechnika, fűtés, árnyékolás, integrálni lehet ugye a házi kifé vagy televízió rendszert, és hogy mikor mi működjön, ezeket összefogja egy központi vezérlő szoftver is felüle, és hát ebbe a televízió is tud szerephez jutni, mégpedig olyan szerephez, hogy ha ugye én tévét akarok nézni, filmet vagy valamit, akkor lezárja az ablakot, leveszi a világítást, vagy lecsökkenti egy olyan szint, ami nekem optimális, amit előzőleg beprogramoztam, vagy le is oltja őket, beállítja megfelelő hőmérsékletet, lehet, hogy napközben nem volt olyan meleg a nappaliban, de most leülök és tartósan ott fog a képernyőn, megemeli egy kicsit a fűtést, beállítsa azt a 21-22 fokot, amit én magamnak kellemesnek tartok, amikor tévé élvezetek elé akarok nézni, elindítja a készüléket, hozzá bekapcsolja az éppen ahhoz tartalomhoz rendelt audiorendszert, hogyha ez éppen házi mozi és térhatás, akkor az, és mindenféle egyéb olyan beállításokat, amik ehhez tartoznak, ugye tudhatja azt is, hogy én most kiválasztottam egy bejárkos vagy ilyesmi, az, ahol optimalizált. Tehát elvileg ez a jövő zenéje, ugye úgy szoktuk mondani, hogy ezen a bizonyos megjelenítőn, ahol minden rajta van, ami az okos házzal kapcsolatos, akkor a tévé is kap egy szerepet, és a maga, amikor éppen eljut szóhoz, akkor elrendezi a környezetet automatikusan annak, amit én egyszer beprogramoztam. Hát szabadkozik, de valószínűleg el fog jönni az idő, hogy fontos lesz. És akkor, akkor lehet ez bizonyos. Ki tudja még ilyen külső információkra, ilyen hozzá akarok keresni, vagy valami járulékos információk akarok ellenőrizni a programmal kapcsolatban, akkor még ez is lehetőség. Itt van, hogy ezek mik lehetnek, tehát időjárás, idő, tehát hozzá lehet tenni, hogyha valami járulékos dolgot akarok hirtelen még megnézni, akkor az is ott jelenjen meg egy képernyőn, vagy nagyon gyorsan elérjem, hogy éppen itt tele. Ezeknek a gyors elérhetősége az egyik funkció, a másik pedig az, hogy a saját ízlésemnek megfelelően tudom elrendezni ezt a menü struktúrát, hogy minél gyorsabban oda menjek ahhoz a témához, ami engem érdekel. Hát okostelefon és tablet dolgok, ugye ez az úgynevezett TV Anywhere koncepció, ez az a többképernyős médiafogyasztás, úgy is szokták emlegetni, hogy valamit ugye elkezdek valahol nézni, és aztán folytatni akarom, vagy nem vagyok otthon, és fel akarom venni, aztán majd alkalmas, így megnézem, de egy sorozatról van szó, tehát lehet, hogy három epizódot otthon nézek meg, a másikat meg majd kimásolom, vagy tableten nézem, amikor buszon ülök, vagy vonaton, vagy repülő. Tehát ilyen szinkronizált nézés. Ennek az egyik lehetősége a tévé is, aki hát, hogyha bele van téve ebbe a AI hálózatba otthon, akkor sok mindenre képes. Ugye mivel mondtam, hogy lehet hozzá külső vincsetet is csatlakoztatni, ezért ő, mint videó felvevő is megjelenik, tehát nem szükséges külön nekem most ezért névén nézőket használni, a tévében benne van. ha jól van ez az egész konfigurálás a helyi hálózatomból, ki tudok menni az internetre, akkor amikor még ott vagyok a nem tudom én melyik téren, akkor és eszembe jut, hogy nem érek már oda, de kezdődik a filmem, akkor beprogramozom, és onnan gyakorlatilag elindítom a felvételt, ott majd megnézem a haza értem. Tehát ilyen adatokat is megoldhatok vele. Meg azt is meg tudom tenni, mutatja ezeket a bizonyos képminőségeket és sávszélességeket, hogy ugye a tévém által fölvett és a televízióra csatlakoztatott tároló mindig Winchesterre lévő tartalmat szeretném egy kicsit megnézni valahonnan a távolból, hogyha éppen a világ túlfelén tartózkodok, akkor bele tud nézni az okostelefonján vagy a tabletjén a tévének a távol tartalmába, tehát a tévé mint egy ilyen központ is tud működni a maga kapacitásának megfelelően. Ugye régen erre voltak ilyenek, hogy most is azért használják ezt a ilyen NAS vagy ilyen hálózati tároló elrendezéseket, hogy különböző eszközökről hozzá lehet férni egy központi tárhoz. Ez továbbra is működhet, de a televíziót itt most úgy emelnék ki, és megyek vissza a főtéhez, az előadás témájához, hogy a televízió maga is lehet egy ilyen média központ. Nem csak mindkét megjelenítő, hanem itt a azon tároló is, és különböző eszközökre való hozzá is lehetővé tesz. Nyilvánvaló, hogy a másfajta médiahálózat az arra van, hogy különböző generációk élnek esetén alatt, és más tartalmakat néznek. A televízió pedig most itt arra kapcsolódik, hogy ami ő köré, mint tévéműsor, mint lejátható tartalom van, azt azért én elérem a kertembe is, meg valahol kint a világba is, meg hát tudom fölvenni és tárolni azokat, amik engem érdekelnek, és az kép. Tehát ez itt jön be ez a dolog, hogy hát, ha nem vagyok otthon, akkor is nem tudom tenni ezeket. És hát ő ugye itt kiegészítheti azzal a családi fotók és egyebek is, amiket esetleg itt tárolok, hogy meg akarok mutatni, azt bárhol le tudom írni magamnak, és meg tudom mutatni. Ilyen lehetőséget magába hoz, és ehhez vannak ilyen lejátszó applikációk, amiket a mobilek közele lehet. Úgyhogy, hát itt csak egy ilyen összefoglaló, hogy milyen modelljeink vannak, és mit tudnak, én szerintem ebbe már nem mennék bele. Próbáljunk talán egy kis időt hagyni arra, hogy a tévét, ha bekapcsoljuk. Hogyan? Hóra megpróbáljuk. Megnézem a készüléket.